Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Rogán Antal, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, beszélgetés délután 3 órától rögzítjük. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot, vagy jó estét kívánok a frakció hallgatóknak.
Tartottak Tapolcán, miről tárgyaltak és miről döntöttek?
Több mindenről tárgyaltunk a tapolcai frakciülésen, a legfontosabb a bankok elszámoltatása, illetve az úgynevezett elszámolási törvény, emellett szó esett a rezsicsökkentés folytatásáról, és mindazokról a témákról, amiket szóba hoztak a frakciónak a tagjai. Érdemben egyébként az elszámolási törvényről döntöttünk, annak a részleteit tárgyaltuk ki, és az fekszik most már a kormány előterjesztésében a parlament előtt.
Az elszámoltatási törvényről, illetve a menetrendről majd még hosszabban is szeretném kérdezni mindjárt. De volt még néhány olyan törvény, amit a frakciülésen tárgyaltak, ilyen volt a fogyasztók védelmének erősítése érdekében, egy fogyasztóvédelmi törvény a hírek szerint.
Ez a rezsicsökkentéssel függ össze. Ja, egyrészt meghallgattunk egy beszámolót arról, hogy hogyan áll ebben az évben a rezsicsökkentés, hiszen a frakciónak voltak döntései az év elején, ami arról szólt, hogy szerettük volna, hogy április 1-től csökkenjen a gázára, szeptember 1-től a villamosenergiára, és októbertől pedig a távhőára. A kormány képviselő jelezték, hogy ezeket a döntéseket sikerült átvezetni, hogy ebből már megvalósult a gázárának a csökkenése. Ezt szerintem most fogják igazán érezni az emberek, hiszen az őszi szezonban lesz ennek jelentősége. A szeptember 1-től megvalósuló villamosenergiaár csökkenés az októberi számlákban jelentkezik először, és azért a számlákat mérsékelni fogja a távhő több mint 3%-os csökkenése is októbertől. Tehát egyrészt a megvalósult, folytatódó rezsicsökkentésről beszéltünk, hiszen 2014 ugyanúgy, hogy 13 továbbra is a rezsicsökkentésével. Másrészt két dologról tárgyaltunk, egy konkrét törvényjavaslatról, amit Német Szilárd képviselő nyújtott be. Ez elsősorban fogyasztóvédelmi intézkedéseket foglal magában. Az a célja, hogy határozottan védje a fogyasztót a rezsiszolgáltatókkal szemben. Megállapít nagyon szigorú hitelesítési követelményeket is a fogyasztók számlázási rend, vagy a szolgáltatók számlázási rendszerére vonatkozóan, hogy ezek egyértelműen auditált, hitelesített számlázási rendszerek legyenek.
De eddig nem voltak azok, az ember úgy képzelni, hogy...
Nem volt egységes auditálási rendszerük ebből a szempontból. Most egy egységes auditálási rendszernek kell megfelelniük. Az fontos dolog, hiszen ezt teszi nyilvánvalóvá azt, hogy valamelyik számlázási rendszeren belül nem lehet olyan trükköket elkövetni, amelyek esetleg később valamilyen jogi vita tárgyává válhatnak. De ennél fontosabbak azok a fogyasztóvédelmi intézkedések, amelyeket Németh Szilárd képviselő összefoglalt ebben a törvényben. Ezekről összességében azt kell, hogy mondjam, hogy mindegyik a kis fogyasztót védi a nagy szolgáltatóval szemben. És végül született arról döntésünk, hogy felhatalmaztuk a kormányt, hogy elindítsa azokat a folyamatokat, amelyek egy non-profit, közösségi tulajdonban lévő rezsiszolgáltató létrehozásáról szólnak. Itt gyakorlatilag abban döntöttünk, hogy kétféle ilyen cég álljon majd fel. Az egyik ezek közül a kifejezetten azokra a területekre koncentrál, amelyek hát eddig nem tipikus önkormányzati, hanem inkább piaci szolgáltatások voltak. Itt a gázra, a villamosenergiára gondolok elsősorban, meg ebbe a körbe tartozna a távhő is, bár az viszont jellemzően inkább önkormányzati szolgáltatás volt. És egy másik, szintén non-profit cégnek kellene felállnia, vagy annak az előkészítését kezdik meg, amelyik meg azokat a tipikus szolgáltatásokat foglalja össze, mint például a víziközmű szolgáltatás, a hulladék, csatornaszállítás és itt tovább, amelyek eddig is jellemzően önkormányzati szolgáltatások voltak, bár messze nem mindenhol.
Ezeket, ezt a két céget akkor megalakítják, és ez a most működő szolgáltatókat megvásárolja? És nem,
ez egy hosszabb folyamat, amiről még egyszer fog tárgyalni a frakció, nem véletlenül hangsúlyoztam, hogy itt döntések még nem születtek. A kormánynak először egy elképzelést kell vázolnia, az elszükséges jogszabálymódosításokat kell előkészítenie, és azt követően állna fel ez a két non-profit szolgáltató cég. Tehát én addig nem akarok semmit megerőlegezni, amíg ezeket a részletkérdéseket nem tárgyaljuk át. Én azt mondom, hogy ez a jövő év tavaszának a témája lesz. Biztos vagyok benne, hogy 2015-ben, amikor megkezdjük a tavaszi frakciülést, a tavaszi politikai évadot, akkor ez lesz az egyik legfontosabb téma a Fidesz akkori frakciülésén.
De a frakciónak nyilvánvalóan van elképzelése arról, hogy milyen egy ideális non-profit szolgáltató ebben a kétszéges modellben, és ez a kormány elképzelésétől alig ha térhet el.
Ez természetesen van erről elképzelésünk, azt nagyon egyszerűen tudom összegezni, hogy mi azt szeretnénk, hogy minél kevesebb költséget tudjanak érvényesíteni a fogyasztóval szemben. Hogy egy példával érzékeltessem, frakciósan szóba került, meg is kértük rá a kormányt, hogy vizsgálja meg, például a Paksi Atomerőmű, amelyik eddig is a legolcsóbban adta a villamos energiát az MVM-nek, azt tudja esetleg még ennél is olcsóbban adni, mert ott kérdések merültek fel azzal a kapcsolatban, hogy nem lehet ott az önköltségi árat azt jobban lejjebb vinni, kevesebb költséget érvényesíteni benne, mert ezt nyilvánvalóan akkor vissza lehet adni a fogyasztóknak. Mi ezt szeretnénk elérni gyakorlatilag mindenhol. A mi célunk egyrészt a fogyasztók védelme. Ott nem fogunk engedni semmiből, mert ami a fogyasztó védelmét szolgálja, ami egységes átlátható rendszereket tesz lehetővé, azok fontos dolgok, meg az ellenőrzés is értelemszerűen. Minél kevesebb apró betűs rész a szerződésekben, minél kevésbé olyan rendszerek, ahol ilyen, meg olyan költség így vagy úgy elszámolható, ezeket semmiképpen nem szeretnénk engedni. És a másik fontos célkitűzés pedig, hogy egyébként viszont a minimális költséget lehessen érvényesíteni, mert sem ön, sem a rádióhallgatók, én azt gondolom nem érdekeltek abban, hogy a gáz, a villamos energia árában, vagy akár a lakossági hulladékszállításnak az árában olyan költségeket fizessenek meg, amelyek nem tartoznak feltétlenül és szorosan oda.
Látják most, hogy körülbelül melyek azok a költségek, amelyek nem oda tartozók, amelyeket le lehet faragni?
Hát van erről természetesen elképzelésünk, de hadd mondjam azt, hogy erről részletesen szerintem a következő év elején érdemes beszélni, amikor már ez a céges struktúra is ebben a formában körvonalazódik. Az biztos, hogy ezt lehetővé kell tenni, hogy az ország minden területén ezt a két nagy non-profit szolgáltató céget választhassa bárki a lakosságból.
Egyetemes szolgáltatók lennének?
Gyakorlatilag igen.
A számlán, amit majd, ha a rendszer kész, én mint fogyasztó készhez kapok, ezek szerint fogom látni, hogy az általán fizetett díj az milyen elemekből tevődik össze?
Hát ezt többé-kevésbé ma is láthatta. Az más kérdés, hogy ezek a számlaképek egyáltalán nem voltak mindig érthetőek. Sokat javítottunk rajtuk az utóbbi egy-másfél esztendőben. Most már ez a munka csak úgy folytatható, hogyha mögötte a tartalmat is jobban és erőteljesebben kontrolláljuk.
A frakció eldöntötte, hogy az ősz politikai menetrendje milyen lesz önkormányzati választások előtt, illetve után?
Nem, mert a frakció most alapvetően a legfontosabb politikai témákról és az elfogadandó törvényjavaslatokról tárgyalt. Ugye nem véletlen, hogy a bankok elszámoltatása szerepelt az első helyen, mert úgy gondoltuk, hogy itt mindenképpen lépni kell. Nem azért, mert önkormányzati választások jönnek, hanem azért kell lépni benne, mert láthatólag a bankok támadásba lendültek. Ugye a július folyamán meghoztuk az első lépést. Alig, hogy a kúria döntött, sem a parlament, sem a kormány nem késlekedett. A kormány előterjesztésében az országgyűlés a kúria júniusi jogegységi állásfoglalása után azonnal meghozta azt a törvényt, amivel kimondta, hogy a kúria álláspontjából kiindulva a bankok tisztességtelenül jártak el az árfolyamrés alkalmazásakor, illetve az egyoldalú szerződésmódosításokkor, az egyoldalú kamat, költség és díjemelésekkor. Ezt a törvényt meghoztuk. Ez egy vélelem volt. Azt is eldöntöttük, hogy ne egyenként kelljen érvényesíteni az embereknek az igényüket. Ezért a perekben a kormány és a kormány által megbízott ügyvédek képviselik a bankokkal szemben a magyar családokat, és elindult a folyamat a bíróságokon. De az látszik, hogy a bankok időhúzó taktikába kezdtek, hozzáláttak ahhoz, hogy minél inkább darabokra essen szét az elszámolási folyamat, legyenek a perek azok minél sokszínűbbek, van, aki valamelyik keresetben alkotmánybírósághoz fordulnak, van, ahol mással próbálkoznak. Ebből az következett, hogy sürgősen meg kell alkotni az elszámolásnak az egységes menetrendjét. Erről szól az elszámolási törvény. És ez elszámoltatja az egész bankrendszert minden fogyasztó által felvett szerződésre, devizahitelekre épp úgy, mint forinthitelekre, lakáshitelekre épp úgy, mint szabad felhasználású jelzálók hitelekre, autóhitelekre vagy fogyasztási hitelekre.
Azt mondja, hogy támadásba lendültek. Az miért támadás, hogyha egy bankrendszer, amely a kormánnyal szemben nyilván nem egységes, a saját legjobb meggyőződése szerint megy a bíróságra?
Én azt gondolom, hogy ezzel nincsen semmi baj, mert egy jövendő fair bankrendszert csak úgy lehet megteremteni, hogyha az egyébként fair körülmények között a bankoknak is lehetőségük van arra, hogy megvédjék a saját álláspontjukat. Csak azt gondolom, hogy az a taktika, hogy mondjuk már egy elsőfokú bírósági eljárásnál gyakorlatilag folyamatosan ostromolják a bírókat, hogy azonnal forduljanak az alkotmánybírósághoz, az nyilvánvaló, hogy nem a szokásos bírói eljárás. Ők is nagyon jól tudják, hogy a bíróságokra egyáltalán azért került ez az ügy, mert a kúriának volt egy jogegységi döntése. Nem a kormány, és nem az országgyűlési képviselők, nem a Fidesz és a KDNP frakció találta ki, hogy a bankoknak el kell számolni. Volt egy ilyen véleményünk, de ezt a véleményünket megerősítette a bíróság. a kúria két jogegységi döntésében. És biztos vagyok benne, hogyha az alkotmánybírósága nem lesznek elégedettek, akkor fognak próbálkozni majd az európai bírósági fórumokkal is, annak ellenére, hogy a kúria nagyon körültekintően járt el, és kikérte a luxemburgi bíróság véleményét azelőtt, mielőtt a saját jogegységi állásfoglalását meghozta. Ez nem zavarja a bankokat abban, egyébként a jogászaik minden időhúzó taktikát bevessenek. Ezért gondolom azt, hogy ha mi nem alkotjuk meg az elszámolás egységes szabályait most, akkor az elszámolásnál meg fog indulni az a folyamat, hogy hát ezzel a szerződéssel akkor, amazzal emekkor, másféleképpen, más időrendben, ha nincsenek egy egységes szabályozott rendszere, akkor attól tartok, hogy megpróbálják elsinkófálni az elszámolást az emberek felé, ezt pedig semmilyen körülmények között nem fogjuk engedni. Ezért született meg a bankok elszámoltatásáról szóló törvény.
Az elszámoltatási törvénnyel önök szerint kész van az a rendszer, amely a bankoknak semmilyen jogi fórumon, akár külföldön sem ad esélyt arra, hogy nyerjenek?
Én azt gondolom, hogy nem ez nem ad a bankoknak esélyt arra. Ugyanis a bankoknak az nem ad esélyt arra, hogy ebben volt egy kúria a jogegységi állásfoglalás korábban. És én nagyon csodálkoznék, hogyha ettől egyrészt az alsófokú bíróságok eltérnének, és még inkább csodálkoznék, hogyha egyébként az itt meghozott jogi érvelésnek a szempontjait az alkotmánybíróság nem venné figyelembe. Tehát a bankok alapvetően ezeket a pereket egyszer már elvesztették a kúriánál, amikor megszületett a jogegységi állásfoglalás. És azt kell, hogy mondjam, hogy az a igazán tisztességes hozzáállás az országgyűlés részéről, hogy ennek ellenére egy vélelmet, a vélelemmel szemben, amit a kúria jogegységi döntésére építettünk, megadtuk az újabb jogorvoslat lehetőségét a bankoknak. Ugye szerintem a bankoknak az nem tetszik, hogy most megfordult a felállás. Tehát eddig a hitelesek, sok százezer egyéni hiteles próbálkozhatott perekkel a bankokkal szemben. Ugye ez a Dávid és Góliát tipikus esete. Most viszont az a helyzet, hogy az állam a maga súlyával odalépett Dávid mellé, és azt mondta a magyar családok százezreinek, egészen konkrétan ebben az esetben 1.300.000 magyar családnak, hogy nem kell egyenként menetek a bíróságra, mi képviseljük a ti érdekeiteket. Ez egy pontosan fordított felállás ahhoz a szituációhoz képest, ami 2014 júniusa a kúria jogegységi állásfoglalása előtt volt. És mi ebben megadtuk a tisztességes lehetőséget a bankoknak, hogy védekezzenek, csak hogy most úgy mondjam, egyenrangú felek állnak egymással szemben, mert eddig a kisembernek a jogi képviseletét kellett megteremteni, ami nyilvánvalóan nem tudott akkor erőforrás mozgatni, akkor a jogi szaktudással rendelkezni, akkor a tapasztalattal bírni, annyi jog és érvanyagot összegyűjteni, mint amennyit az állam már ezekben az ügyekben össze tud gyűjteni, és amely kérdésekben egységesen tud több száz perben állásfoglalást kialakítani. Az zajló perekben természetesen a kormány jogászai egyeztetnek egymással, és azonos vonalon haladunk minden egyik perben, kivétel nélkül, és ez segíti elő azt, hogy itt hatékonyan lehessen a bíróságokon is érvényesíteni az álláspontot. Tehát az teljesen természetes dolog, hogy a bankok perelnek, csak jelzem, hogy egy vesztes ügyet próbálnak még egyszer felmelegíteni.
Készülnek arra, vagy teljesen kizártnak tartják, hogy lesz olyan bank, ami a bíróság előtt tudja bizonyítani, hogy a vélelemmel szemben tisztességesen szerződött az ügyfeleivel?
Olyan, hogy teljes időszakra vonatkozóan ezt szinte kizártnak tartom. Amit egyébként az a tény is jól mutat, hogyha megnézi, hogy 400 pénzintézet érintett. Ebből mindössze 79 indított pert. Most nyilván, hogy a nagyok mindezek között vannak, mert a tulajdonosaik előtt mindenhol bizonyítaniuk kell, de szerintem jól tükrözi ezt az a helyzet, hogy a többség és a bankok nagyon jól tudják, hogy bizony sárosak ebben a dologban. Sárosak az egyoldalú szerződés módosításban, sárosak abban, hogy az árfolyamréssel megpróbáltak egy újabb bört lehúzni a devizahitelesekről. Ez a helyzet nem nagyon védhető, ezért ebben az ügyben szerintem teljes pernyertesség az nem következhet be. Az, hogy bank bizonyítani tudja, hogy volt néhány olyan hónap, amikor mondjuk esetleg a kiértesítésekkel, tehát a szerződés módosításokkal jogszabályszerűen járt el, ezt nem tartom kizártnak, de az eddigi részleges pernyertességek nagyon kevés időszakra vonatkoznak. Van olyan bank, amelyik például azt nyerte meg, hogy 2014 márciusa és júniusa között szabályosan emelt díjat. Nem kamatot, nem a meghatározó költségtételeket, hanem a hitelhez kapcsolódó díjat, ami nem egy hatalmas összeg egyébként, és egy nagyon rövid időszakra vonatkozik, de meggyőződésem szerint az elszámlás időszak nagy részére vonatkozóan és a meghatározó tételek ügyében a bankok nem tudják megvédeni az álláspontjukat. Az egyéb magatartásokból is ez látszik, hiszen látom, hogy elindult a bankrendszeren belül már a tartalékolás, felkészülnek arra, amikor valóban el kell számolniuk, és az elszámolás keretében fizetniük is kell.
Ez pozitív, nem? A bankok arra készülnek, ami a legrosszabb forgatókönyv.
Hát ez érthető, csak nyilvánvalóan kevesebbet tartalékolnának, hogyha nagyobb esélyeket látnának saját maguk előtt.
Ha azt mondja, hogy nem nagyon lesz olyan, hogy teljes banki pernyertesség, ez azt is jelenti, hogy nem lesz olyan devizahiteles ügyfél Magyarországon, akinek valamennyi ne járna vissza?
Szinte biztos vagyok benne, hogy szinte mindenkinek vissza fog járni. Ott tartom elképzelhetőnek, hogy valaki nem kap vissza semmit, aki még nagyon komoly kedvezményt kapott már korábban. Ugye ebbe a körbe tartoznak például a végtörlesztéssel élők, akik azért nagyon komoly árfolyam kedvezményt kaptak. Ők közül nyilvánvalóan jóval kevesebben kaphatnak vissza pénzt, mint az átlag devizahitelesek közül, akik nem tudtak élni a végtörlesztés lehetőségével. De ugyanúgy előfordult olyas valaki, aki mondjuk akár kétszer is élt valamilyen banki fizetéskönnyítő programmal, mert a bank ugye ennek a kedvezményét is el tudja vele szemben számolni, de még ha kétszer is élt vele, szerintem még akkor is jár neki vissza valamennyi pénz, nyilvánvalóan kevesebb, mint annak, aki ilyen fizetéskönnyítő programmal nem élet.
Elszámolási törvény szeptember 24-én ugye bemegy. Mi lesz a további menetrendje a devizahiteles kérdés rendezésének?
Hát utána gyakorlatilag egyrészt végig kell várnunk a pereket. Beleértve most már az Alkotmánybíróság várató döntését is, hiszen legalább egy, de mostanában már két olyan eset is van, amikor a bíró az Alkotmánybíróság elé utalt keresetet. Ebből az következik, hogy az Alkotmánybíróság ezt a kérdést mindenképpen tárgyalni fogja, és amikor ezek megvannak, akkor indul az itt érintett pénzintézeteknél az elszámolás. Ugye azok, akik nem pereltek, ahogy mondtam, ez több mint 300 pénzintézet, aki nem perelt. Ők januárban el kell, hogy számoljanak. De ez az ügyfeleknek mégis a kisebbik része, mert ugye a nagy bankok, a nagy pénzintézetek gyakorlatilag mind pereltek. A nagyok esetében ez februárra várható. Ott nem nagyon hiszem, hogy ezen túlmenően el tudják húzni az időt. És azzal eljutunk abba a helyzetbe, hogy mindenki készhez kapja az elszámolást, és az elszámolás alapján fogunk áttérni egyébként egy új törlesztési rendszerre. Ugye az elszámolása a futó szerződéseket, tehát akinek ma is élő hitelszerződése van, az két dologban is érinti. Tehát egyik oldalról elszámolják vele szemben a tőke tartozásában, a hitel tartozásában azt a pénzt, ami neki visszajár. Ennyivel csökkenni fog a hátralévő tartozása. Másik oldalról, ha tisztességtelennek bizonyult a kamatemelés, akkor a kamat az vissza fog térni az emelés előtti szintre. Ez például egy átlag devizahitelnél 9% helyett kb. 6%-ot jelent. Ezáltal amiatt is csökkenni fog a kamat, mert kevesebb a hátralévő tartozás, és amiatt is csökkenni fog a kamat, mert csökken a kamat mértéke is. Ebből következik az, hogy egy átlag devizahiteles akár 25-30%-kal kevesebb törlesztő részletet is fizethet majd, mint éppenséggel manapság.
Meddig marad a kamat a csökkentett szinten?
2016. április 30-áig van egy kamatemelési moratórium. A bankok egyébként ezt támadják a leghevesebben az Alkotmánybíróság előtt. Ez a kamatemelési moratórium két célt szolgál. Hát egyrészt nyilvánvalóan azt, hogy a bankok ne tudják rögtön, mert nem csak kamatról szól, hanem költségről és díjról is, ne tudják egy másik formában megpróbálni visszaszerezni azt, amit egyébként az elszámoltatásnál ki kell fizetniük. Másrészt pedig időt ad mindannyiunknak arra, hogy amikor lezárul az elszámolás és az elszámoltatás teljes folyamata, vagy a forint hiteleknél ez valamivel később van, mint az általam előbb említett devizahiteles időpontok, a forint hiteleknél április, illetve augusztus az elszámolásnak az időpontja, akkor mikor ennek a végére érünk, akkor ki lehessen alakítani egy valóban átlátható árazású, tisztességes feltételekkel működő banki hitelezési szektort. Mi már megalkottuk azokat a törvényeket, amelyek előre menőleg, tehát a most felvett hitelekre vonatkozóan szigorú árazási szabályokat jelentenek, referencia kamathoz kötöttséget és egyebeket. Ezeket meg kell alkotni a jövőre nézve, arra az 1.300.000 családnál lévő hitelszerződésre is, amire most az elszámoltatás vonatkozik, de ugye ezeket a múltban kötötték. Ezeket szeretnénk majd megalkotni, és ezekre áttérni 2016-ban. Ez nagyon fontos dolog, mert ha erre sikerül áttérni, az azt jelenti, hogy a jövő, a magyar családok számára kiszámíthatóvá válik, és ez fontos. Tehát nem lesznek egyoldalú szerződésmódosítások, nem érintik őket újabb költségdíj és kamatemelkedések.
Lesznek-e olyan adós típusok, fogyasztási kölcsön, gépjármű kölcsön, stb., akiket nem érint a devizahitelek rendezése?
Ez ugye nem véletlen hangsúlyozom én mindig, hogy ez a bankok elszámoltatása, mert ez nem csak devizahitel, hanem devizahitel és forinthitel egyben. Vonatkozik minden deviza és minden forinthitelre, amit magánszemély vett fel, legyen az lakáshitel, szabad felhasználású jelzáloghitel, autóhitel, vagy éppen fogyasztási hitel. A kivételeket gyakorlatilag csak azok a nagyon rövid távú hitelek jelentik, amit ugye tipikusan bankkártyához kapcsolódóan vettek fel az emberek. Tehát ezek a nagyon rövid lejáratú gyakorlatilag kártyahitelek. Ezek ebbe a körbe azért nem értelmezhetők, mert hát ezek gyakorlatilag mindig is folyamatosan lejárnak, tehát ezek annyira rövid távú szerződések. Ezeket nem tudtuk ebbe a körbe bevonni, szerintem nem is lett volna indokolt, de be kell, hogy valljam önnek, hogy ez lényegesen kisebb. Tehát ez jóval kevesebb embert érint, másrészt lényegesen kisebb volument érint, mint az előbb említett négy nagy kör, mert hát azért a lakáshitelek, a szabad felhasználású jelzáloghitelek, az autóhitelek, és nyilvánvalóan a fogyasztási hitelek teszik ki a többségét annak a hiteltartozásnak, ami ma a bankrendszerben a magyar családok tartozása a bankok felé.
De mi indokolja azt, hogy olyan típusú hiteleket is megtámogasson az állam, illetve olyan típusú adósokat is, amelyekhez közérdek fűződni nem nagyon látszik.
Ez nem meg támogatás. Tehát itt álljunk meg egy pillanatra, hogy semmilyen támogatásról nincsen szó.
Könnyítés.
Arról van szó, hogy van egy jogelv, tehát ez egy ítélt dolog. A kúria gyakorlatilag egy ítéletet hozott azzal, hogy a jogegységi döntésében kimondta, hogy az egyoldalú kamatemelés, költség és díjemelés az tisztességtelen volt. Az árfolyamra és alkalmazásra tisztességtelen volt. Amit tisztességtelenül vettek el, azt mindenképpen vissza kell adni az embereknek. Ott nem lehet megválogatni, hogy hiába volt tisztességtelen az autóhitel keretében, meg a lakáshitel keretében, és csak a lakáshitelnél adjuk vissza. Erre nincsen lehetőségünk, mert ez egy ítélt kérdés. Ennél fogva azt gondolom, hogy azóta kutya kötelessége a Magyarországgyűlésnek, hogy a bankokat a kúria által meghozott ítélet alapján elszámoltassa. Ebben nem tudtunk különbséget tenni pro és kontra. Egyetlen egy valami van, hogy a kúria nekünk felhatalmazást csak a magánszemélyek által felvett hitelek vonatkozásában adott, másban nem.
Tehát aki KFT nevében, vállalat nevében, bármi más nevében vette föl, azon futtatta át, az rosszul járt.
Hát nem rosszul járt, erre vonatkozóan a kúria nem hozott jogegységi döntést. Lehet, hogy a jövőbe fog, azt én nem tudom, de pillanatnyilag ilyen döntése a kúriának a vállalkozási hitelek tekintetében nincsen. Vannak olyan futóperek, ahol egyébként hasonlókat kezdeményeztek, de ezek nem került, nem jutottak el olyan szintre, hogy itt kúria jogegységi állásfoglalás legyen. Ha van, akkor azzal érdemes foglalkozni az országgyűlésnek, de én pillanatnyilag ilyet nem látok, ezért nekünk nyilvánvalóan a családok által felvett hitelekkel kell foglalkozni. Itt azért is volt egyébként aktívabb a politika, mert hogy egy vállalkozásnál az ember azt gondolja, hogy ott azért mégiscsak megfontoltabban járnak el, mint mondjuk egy egyszerű családi hitelnél. Mert akinek van már vállalkozása, az egyébként is az életben nagyobb kockázatot vállal, kívül tudja tartani rajta nagyon sokszor a családjának a legfontosabb dolgait, hiszen a korlátolt felelősségi társaság azért korlátolt felelősségű, hogy az ember családját feltétlenül ne érintse, és akkor még a többi vállalkozási formáról nem is beszéltünk, tehát ezért mi azt mondtuk, hogy nekünk az a feladatunk, hogy az átlagemberrel foglalkozzunk. Az átlagember pedig nem vállalkozó, hanem valamilyen munkaviszonyból tartja el magát, és ezért az ő érdekeiket kell az államnak a leghatározottabban képviselni. Ez nem jelenti azt, hogy a kis vállalkozások mellé nem kell odaállni. Csak akkor ott is el kell jutni arra a szintre, hogy a kúriának legyen ezzel kapcsolatban állásfoglalása.
A kúriának ott lesz. A kormány
ha lesz, akkor a kormány és a parlament fog ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ott nyilván, hogy a kúriának nehezebb dolga van, mert ott a bankok szerintem joggal érvelhetnek azzal, hogy egy vállalkozásnak már volt lehetősége arra, hogy olyan jogászt alkalmazzon, aki jobban fel tudja hívni a kockázatokra a figyelmet, mint mondjuk egy családnak vagy egy magánszemélynek.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Rogán Antal, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, az Aréna vendége.